Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Objektivitás, átláthatóság és a bérek differenciálása. Többek között ezeket az elveket kell figyelembe venni a következő tanévtől induló pedagógus teljesítmény értékelés során. Az oktatási hivatal a napokban hozta nyilvánosságra a részletes szempontrendszert. Az eduline.hu összesítése szerint az értékelés két részből áll, vannak személyre szabott célok, illetve egységes szempontok is. A pedagógusokat olyan szempontok alapján kell majd értékelni, mint a kompetencia eredmények alakulása, az intézményen kívüli programokban való részvétel, a pedagógusok szabály és norma követő magatartása, etikus magatartás, valamint kapcsolattartás és kommunikáció a szülőkkel. Mindemellett összesen 3 egyéni célt kell meghatározni a pedagógusoknál, a céloknak illeszkedniük kell a munkaközösség feladatköréhez. Lehetőség van rá, hogy szakmai, nevelési, módszertani, valamint egyéb területeket öleljenek fel, illetve magukban foglalhatnak az alapfeladatként elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos, egyértelmű minőségi vagy egyéb mutatóhoz kapcsolódó elemeket is. A pedagógus egyéni személyes teljesítmény céljainak végső jóváhagyása az igazgató feladata. A tanév során csak kifejezetten indokolt esetben van lehetőség módosítani az előre meghatározott célt, és mindössze egyetlen egyszer február végéig. Tanév közben az igazgató vagy az igazgató által kijelölt személy, igazgatóhelyettes vagy akár munkaközösség vezető követi nyomon az egyéni személyes teljesítmény célok alakulását, amihez a Kréta rendszer felületének használatát javasolják, olvasható az Eduline összesítésében. Az értékelési szempontokon túl több alapelvet is rögzít a dokumentum, például, hogy legyen lehetőség a bérezés differenciálására az értékelés eredménye alapján, elsősorban ösztönző, motiváló jelleggel. A szakszervezetek szerint elmaradt az egyeztetés a pedagógusok teljesítményértékeléséről. A megismert szempontok jelentős pluszmunkát okoznak a tanároknak, véli a pedagógusok szakszervezete. Szabó Gergő összeállítása következik.
Nyilvánosságra hozta az oktatási hivatal a pedagógusok teljesítményértékelésének hivatalos szempontjait. Ezek alapján az általános iskolák számára a szakmai módszertani ajánlásban a pedagógusokat olyan szempontok szerint kell majd értékelni, mint a kompetencia eredmények alakulása, az intézményeken kívüli programokban való részvétel, a többi között táborok, tanulmányi utak, múzeum és színház látogatás. Fontos lesz ezen túl a pedagógus szabály és norma követő magatartása, az etikus magatartás, továbbá a kapcsolattartás és kommunikáció a szülőkkel és gondviselőkkel. Totyik Tamás a pedagógusok szakszervezetének elnöke azt mondta, az egyeztetés ezúttal is elmaradt, a megismert szempontok pedig jelentős pluszmunkát okoznak a tanároknak.
Hát a legfontosabb, először is rendkívül sérelmezik a szakszervezetek, hogy ennek az egyeztetéséből őket kihagyták. A másik, hogy olyan szempontokat állított a kormány a pedagógusok elé, amely a pluszmunkák vállalását, önkéntes vállalását jelenti, és ezért fizetett, vagy fizetni kellett volna eddig, ezután pedig nem kell fizetni, mert önként vállalják a kollégák. A másik, hogy ezek a szempontoknak egy jelentős része az én megítélésem szerint a szemfényvesztésre épít. Például a kompetencia mérésnél abba az irányba fogja tolni a pedagógusokat, hogy ott a diákoknak segítséget nyújtsanak menet közben. A lemorzsolódásnál ugye az lesz a vége, hogy inkább megadják a tanulóknak a jobb jegyet, csak hogy a lemorzsolódás az ne legyen látható, és ezeket így lehetne tovább sorolni. A másik, az élmény alapú oktatást nagyon helyesen betette a kormány a szempontok közé.
Az oktatási hivatal külön dokumentumot hozott létre a középiskolai, a kollégiumi tanároknak, illetve az óvodák és a szakiskolák pedagógusainak is. A hivatal országos felkészítő program sorozatot is szervez a kihirdetés után.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint az új teljesítményértékelési rendszer helyesen alkalmazva a pedagógusok előnyére is válhat. Horváth Péter jelezte, hogy a rendszer eredménye miatt nem csökkenhet a tanárok bére. Szabó Gergő készített interjút Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Azt gondolom, hogy önmagában a teljesítményértékelésnél, hogyha elfogadjuk azt, hogy az egy hasznos dolog lehet az intézmény vezetői és különösen a pedagógusai számára, hiszen tud adni valamiféle támpontokat a munkánkban, akkor azt gondolom, hogy nem rossz dolog az, hogyha ez egy rendszer szerinti, rendszerbe illesztett, és egy rendszeres visszajelzést adhat a kollégák munkájára. Nyilván abban hinni és bízni, hogy ez egy teljesen objektív, mindenki számára abszolút elfogadott, minden egyes szempontot mindenki örömmel üdvözöl, ez azon erős túlzás lenne, de azt gondolom, hogy ha magát az elvet elfogadjuk, hogy ez egy visszajelzés lehet a kollégáknak az intézmény részéről, az intézmény vezető is lát egy egész éves munkát, sajnos sokkal rendezettebben, mint korábban, akkor ez, hogyha úgy csinálják, ahogy ez emberileg is, és mindenféle szempontból korrekt, akkor ez egy hasznos dolog lehet. Nyilván az első év ez egy tanuló év lesz, egészen biztos vagyok abban, mind a személyes célok meghatározásában, mind pedig az egésznek a lebonyolítási rendszerében, ne teherként éljék meg, hanem azt, hogy a végén, a lezárásként tényleg mindenki elmondhatja a véleményét az adott munkáról, hogy ezt hogy látja. Ha ez így történik, akkor azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog lehet.
Hogy látja egyébként azon érdekképviseletek véleményét, hogy azért a mindennapokban többlet terhet, többlet munkát adhat a tanároknak ez a teljesítményértékelési rendszer?
Igen, ez biztosan megjelenik többlet teherként. Éppen ezért voltunk mi amellett, hogy amennyiben megjelenik egy belső teljesítményértékelési rendszer, akkor a pedagógusoknak ne kelljen egy belső és egy külső rendszerben is szerepet vállalni, ezért a minősítések, illetve a tanfelület rendszere az alakuljon át, ez meg is történt. Kétségtelen viszont, hogy az intézmény vezetők, amennyiben tényleg ezt komolyan csinálják, akkor bizonyos időszakokban ez egy komoly munkát jelenthet. Nagyobb iskolákban természetesen azok az intézmény vezetők járnak el bölcsen szerintem, akik megosztják a helyettesekkel ezt az értékelési folyamatot, illetve bevonják a munkaközösség vezetőket is.
Mit fog jelenteni ez a teljesítményértékelés a tanároknál, pedagógusoknál?
Két részből fog állni. Az egyik az, hogy a pedagógusok meghatároznak önmaguk számára három személyre szabott célt, teljesítmény célt, amely, és ez a fontos, hogy ez alapvetően a saját eddigi munkájukhoz illeszkedjen. Lehet ez szakmai jellegű, lehet ez módszertani jellegű, közösségfejlesztő jellegű, tehát az osztályfőnöki munkához is kapcsolódhat. A másik pedig a munkavégzés meghatározott mennyiségi és minőségi szempontjai alapján való értékelése, amivel beletartozik az is, hogy ki milyen eredményesen végzi munkát. Ennek a megítélése nyilván sok vitát is gerjeszthet, de ha bölcsen csináljuk, akkor szerintem azt gondolom, hogy ezt is lehet normálisan elvégezni és elemezni, és megtalálni azt, hogyha valami nem sikerült, miért nem sikerült, illetve lehet mennyiségi szempont is. Régebb óta is már a pedagógus karnak egyértelműen az volt a kérése, hogy legyen lehetőség a béreknek valamiféle differenciálására, amiben számítson bele az elvégzett munka minősége, az elvégzett munka mennyisége, és esetlegesen a feladat ellátási képesség, tehát hogy milyen módon tud feladatokat vállalni egy pedagógus. Ez egyébként magában a törvényben jelent meg inkább. Ha valaki 80%-nál jobbra teljesíti ezt, őt az ő bérét pozitív irányba kell eltéríteni, ha valaki pedig 50%-nál gyengébben teljesíti, akkor pedig fejlesztésre szorul, írja a jogszabály. Nyilván ezt is meg kell beszélni, hogy akkor ez milyen fejlesztést jelent, szakmai, módszertani, vagy egyéb más dolgot. Ugye negatív béreltérítés már nem lehetséges a kormányrendelet szerint.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke kitért azokra a változásokra is, amelyek az idei érettségi vizsgát érintik. Horváth Péter úgy véli, a magyar érettségi alakul át leginkább az idei évtől, de a matematikában is lehet számítani változásokra. Továbbra is Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét hallják.
Valóban több tantárgy érettségie változik. Magyar nyelv és irodalomé megjelennek olyan részek, amelyek korábban nem voltak benne, és én nagyon remélem azt, hogy az első tapasztalatok majd azért azt mutatják, hogy ezek nem változtatják meg döntő mértékben azért az értékelés folyamatát, és teljesíthetők lesznek ezek. Az oktatási hivatal honlapján vannak mintafeladatok, remélem, hogy minden diák látott már ilyet, és így tudott készülni. De változik picit a matematika is, vannak olyan részterületek, amelyek nem lesznek benne, logaritmus szögfüggvények, és vannak olyanok, amelyek például a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban, a gyűjtőkamat fogalma, vagy statisztikai fogalmak benne lesznek. A nyelvek kevéssé változnak, természettudományokban pedig a szóbelit kiválthatja egy ilyen projekt végzését bemutató prezentáció. De mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog alakulni, mind az írásbeli, mind a szóbeli felületek, és hát drukkolunk a gyerekeknek, hogy sikerüljön a tudásukat megmutatni ezen a megmérettetésen.
Ugye a legtöbben a magyar érettségi írásbeli feladatok változását emelték ki sokan, hogy állítólag nem lesz érvelés és gyakorlati szövegalkotás, sem összehasonlító elemzés. Milyen lesz a magyar érettségi?
A magyar érettségi alakul át talán technikailag is leginkább, hogy módszertanilag. Bizonyos részek, amelyek korábban voltak, azok kimaradnak, és helyette lesz egy olyan része a magyar érettséginek, ami gyakorlatilag a tanult ismeretekre épül, nem elsősorban a kompetenciát, hanem azt próbálja felmérni, hogy az a fajta, talán a legfontosabb irodalomtörténeti dolgok tudása is megvan-e a diákoknak. Én azt gondolom, hogy akik tovább szeretnének tanulni és emeltszintű érettségit kell tenniük, számukra minden ilyen tantárgyból tehát emeltszintű érettségi nagy fontossággal bír, és azt gondolom, hogy gőzerővel készülnek, és hát nyilván izgalommal várják a feladatokat is. Ami pedig a többi tantárgy, hogy középszintűt érinti, ott hát a matematika szokott lenni, azt gondolom, mindig bizdambumus, úgyhogy várjuk, hogy az új fejezetek azok milyen mennyiségben jelennek meg az érettségén. Szerintem ettől tartanak legtöbben. Biztos vagyok abban, hogy a nyelvi érettségik azok az előző évekhez hasonlóan különösebb nagy problémát nem fognak jelenteni, hiszen ezekből egyébként nagyon sokan tettek már előrehozott érettségit is. Összességében tényleg mindenki izgul, de hát itt vannak azok az események is még, a ballagás, amik minden iskolában szép ünnepséget jelentenek, egy elbúcsúzást, a szülők, nagyszülők is itt lehetnek, és hát ez megelőzi az érettségit, mi is ennek a szervezésében vagyunk.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Május 1-ig lehet jelentkezni az MCC középiskolás FACT programjába. A 2024-25-ös tanévtől felmenő rendszerben indul a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának emelt szintje KP FACT néven. A 4 éves programban a diákok személyre szabott tanulási útvonalat járnak be mentorok segítségével, és a képzésre a szeptemberben 9. osztályt megkezdő diákok jelentkezhetnek. A program iskola mellett végezhető heti rendszerességű délutáni oktatási alkalmakból, intenzív képzési hétvégékből, nyári táborból, idegen nyelvi kurzusokból, valamint évente egy nemzetközi tanulmányútból áll. A tanulók egyebek között hatékony időgazdálkodási technikákat is elsajátíthatnak. A diákok az első tanév során klasszikus műveltség tartalmakra épülő, alapozó készségfejlesztő modulokon vesznek részt, míg másod, illetve harmad évben az általuk választott tudományterületeken bővíthetik tudásukat. A program záró szakaszának középpontjában a továbbtanulás, az MCC egyetemi program sikeres felvételéje, valamint az alapvető vezetői készségek fejlesztése áll. A KP FACT-ban résztvevő diákok a középiskolás programban elérhető e-learning kurzus kínálathoz is hozzáférnek, így tanulhatnak nemzetközi kapcsolatokról, közgazdaságtanról, jogról vagy pszichológiáról is. A KP FACT mellett június 3-áig lehetőség van felvételizni az alapprogramba is, ahol az iskola mellett végezhető ingyenes készségfejlesztő és szakmai alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal várják a magyarországi, valamint külhoni magyar középiskolások jelentkezését. A program Magyarországon már 16 városban érhető el. Emellett június 3-áig lehet jelentkezni az MCC középiskolás ösztöndíj programjába, amelynek keretében 25 sikeres pályázó 10 hónapon keresztül önálló kutatást végezhet szakértő mentor tanárok segítségével. A diaszpórában világszerte működő hétvégi magyar iskolák kiemelt szerepet játszanak a magyar közösségek megmaradásában, a magyar kultúra és a magyar nyelv megőrzésében. Erről beszélt a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégi magyar iskolák találkozóján. Potápi Árpád János elmondta, immár 11 ezer gyermek oktatását végzik ezek az iskolák, amelyek világszerte a magyar oktatási rendszer részévé váltak. Mintegy 2,5 millió magyar identitású ember él a Kárpát-medencén kívül a diaszpórában, köztük olyan harmadik és negyedik generációs magyarok is, akik a magyar nyelvvel már nem, de kulturálisan nemzeti érzéseiket ápolva kötődnek az anyaországhoz. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az idei esztendő az együttműködő nemzetéve, ennek jegyében 3 milliárd forint értékben írtak ki pályázatokat Kárpát-medencei és diaszpórában tevékenykedő szervezetek számára. A diaszpóra szervezeteknek maximum 5 millió forint áll rendelkezésükre, egy-egy a magyar nyelv és identitás ápolását szolgáló magyar hétvége megrendezésére. Az 500 millió forintos keretre mintegy 2400 pályázat érkezett, összesen 996 millió forint forrás igényel. Folytatódik emellett a Szülőföldön Magyarul program is, amelynek keretében bruttó 100 ezer forint támogatást kaphatnak azok a határon túlélő magyar családok, akik magyar oktatási nyelvű intézménybe iratják gyermekeiket. Ez 220 ezer gyermek támogatását jelenti a Kárpát-medencében. A magyarországi iskolások határon túli iskolai kirándulásait segítő határtalanul program segítségével már több mint 500 ezer diák jutott el a Kárpát-medence magyar lakta területeire, és az idén még 32 ezer gyermek kirándulását támogatják. Ugyanakkor a diaszpóra program keretében 8 tábort és 2 tematikus programot tartanak a Rákóczi Szövetség szervezésében. Továbbá táborokat szervez a külföldi magyar cserkész szövetség is. Szerte a Kárpát-medencében tartanak az iskolai beiratkozások. Az iskola kötelessé váló gyermekeknek ebben az időszakban választanak iskolát a szülők. A Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva csaknem 11 ezer iskolatáskát juttatott el több száz külhoni magyar fiatalnak. Rozgonyi Ádám kérdezte mindenről Csáki Csongort, a szervezet elnökét.
Azok a gyermekek, akiket most a szüleik bevezetnek a magyar iskolába, ők a garancia arra, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra itt meg tud maradni, és hát ezt próbálja a Rákóczi Szövetség ezekben a napokban, hetekben, amikor szinte minden egyes külhoni területen, minden egyes szomszédos országban beiratkozásokat tartanak, iskolai beiratkozásokat, és a Rákóczi Szövetség a támogatóival összefogva 11 ezer iskolatáskát juttatott el a különböző kisebb, nagyobb településekre, iskolákba, hogy az oda érkező családok a gyermekeikkel együtt, amikor hitet tesznek a magyarságukról, vagyis a magyar iskolát választják, akkor ezzel az ajándékkal is el tudják ismerni az ottani tanárok, iskolai igazgatók ennek a döntésnek a fontosságát, és demonstrálni lehessen ilyen módon is azt, hogy ez a megmaradásunknak az állóga, ez a döntés.
Tanszerekkel is támogatják a beiratkozókat?
Van, ahol kiegészítik a különböző helyi szervezetek, iskolák ezeket a táskákat, adott esetben könyvvel, füzettel, tanszerekkel. A Rákóczi Szövetség most már sokadik éve egy nagy összefogás keretében mindig megpróbál egy nagyon jó minőségű táskát nagy mennyiségben beszerezni, és hát eljuttatni ilyenkor azoknak a gyermekeknek, akiket magyar iskolába iratnak. De természetesen mindig gondolunk azokra a nehéz sorsú, akár magyarországi, akár mondjuk Kárpátalján ukrán alakú gyermekekre is, akiknek nagy segítség lehet egy ilyen iskolatáska, és hogy nekik rendszerint ebből a nagy szállítmányból, amit a külhoni magyar iskola kezdők kapnak meg elsősorban, szeptemberben viszont más rászorultsági alapon is igyekszünk segíteni ezzel azoknak, akiknek erre szükségük van. És hát egyébként viszont, ami egy nagyon jó hír, hogy a Felvidéken, ugye ott már jóvában zajlanak az iskola választások, és hát olyan híreket kapunk vissza, hogy Kassán, szóval 20 éve nem láttak a magyar iskolában annyi gyereket, mint idén, vagy éppenséggel Komáromban, Észak-Komáromban kétszer annyi gyermeket irattak a magyar iskolákban, mint a helyi szlovák iskolákban, tehát azért itt valami megmozdult, és egy rendváltozás egyértelműen kitapintható a számokból. Ugye a tavalyi év is egy rekordszám volt, azt értem ez alatt, hogy gyakorlatilag 2006-ban volt utoljára annyi iskola kezdő abszolút számokban a Felvidéken, mint 2023. szeptemberében, és ha igazok azok a visszajelzések, és miért nem lennének igazok, amiket az egyes iskolákból, régiókból kapunk, akkor az idei szeptember az még akár a tavalyit is bőven felülmúlhatja.
Több mint 5000 Ukrajnából érkezett menekült gyermek iratkozott már be magyar oktatási intézményekbe, és a nyelvi korlátok csak átmenetileg jelentenek nehézséget. Ezt mondta az ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló Grexa Liliana szerint az ukrán gyerekek komoly támogatást kapnak az intézményektől, a szülőktől és a magyar iskolatársaktól is.
Két évvel a teljes körű orosz agresszió indulása után Ukrajna ellen azok az ukrán menekültek, akik azért maradtak itt Magyarországon, mert azt gondolták, hogy majd gyorsan visszatérhetnek az otthonukba, realizálták mostanra már, hogy sajnálatos módon ez a háború ez elhúzódik. Úgyhogy ennek megfelelően ugye hosszabb távra kezdenek el most már berendezkedni a menekültek. Ezt a tendenciát már látjuk, ugye az idei tanévben több mint 5000 gyermek iratkozott már be magyar oktatási intézménybe. Azt gondolom, hogy azért többségében vannak azok, akik magyar anyanyelvűek, vagy legalábbis valamelyest beszélnek magyarul, de már vannak olyan ukrán kisgyerekek is, akik mondjuk mielőtt ide jöttek volna, ide menekültek volna, nem tudtak egy szót sem magyarul, és most már ugye minők után járnak magyar oktatási intézménybe, nagyon szépen beszélnek. Szakmai tapasztalatok is ezt támasztják alá, hogy azért 10-12 éves korig nagyon könnyen tudnak a gyerekek adaptálódni a környezethez, kamaszkortól már egy picit nehezebb. Meg hát azért azt ne felejtsük el, hogy ukrán civil szervezetek biztosítanak ukrán nyelvű oktatást, tehát így a gyerekek tovább tudják folytatni az ukrán nyelvű tanulmányaikat is, amellett, hogy közben magyar iskolába is vagy óvodába járnak.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!